Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 133. Zsoltárt énekeljük fennállva, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Készüljünk a keresztelőre, helyünket elfoglalva. A 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus, Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én, ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, az élet nem szabad, hogy olyan legyen a számunkra, amiben csak szemtelenül, nyugodtan, békésen figyeljük az eseményeket, vagy esetleg kritizáljuk a dolgokat szemtelenül, kívülállóként, hűvösen. Az élet egy olyan dolog, amiben a lelkesedésünk ki kell, hogy fejeződjön, meg kell, hogy nyilvánuljon, de csak az nyilvánulhat meg, ami bennünk van. A hit az tulajdonképpen egy ilyen lelkesedés. Lelkesedés ezért az életért, amelyik a mindenható élő Istennek az ajándéka, és amelyben napról napra részt vehetünk, süt ránk a nap, nyílnak a virágok, énekelnek a madarak, és sok minden képességet, lehetőséget kaptunk napról napra. Hittel élni annyit jelent, mint lelkesen élni, lelkesedéssel. Tulajdonképpen az igaz hit is annyit jelent, mint egy tartós lelkesedés Jézus Krisztusért, mint Isten fiáért, aki lejött erre a földre. Ezért is mondhatjuk, hogy a tanítványai voltak Jézusnak azok az emberek, akkor is, amikor kételkedtek. Hiszen itt is azt olvastuk, hogy ott áll előttük a feltámadott Jézus Krisztus, és mégis némelyek kételkedtek. Vagy a korintusi levélben Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek, és azt mondja, hogy némelyek közületek nem hiszik a feltámadást. De nem mondta, hogy azok nem gyülekezeti tagok, azok nem tanítványok, nem hisznek. Azért, mert a hívőket a Jézus Krisztus iránti lelkesedés határozza meg és köti össze. Persze a Jézus Krisztus példázatában, a magvetőről írott példázatban, mondott példázatban megtaláljuk, hogy ez a lelkesedés önmagában kevés, hogyha nem tartós. Éppen az elsőben meg se született a lelkesedés, amelyik az útfélre esett abban a magban, és amelyik a vékony talajra esett abban, a lelkesedés nem volt tartós. Ugyanúgy a harmadikban, ahol a gyomnövények folytották meg a növény fejlődését. De ha Jézus Krisztusban életre szólóan lelkesedünk, akkor igaz keresztjének vagyunk. Természetesen ez a lelkesedés, ha tartós, akkor formál minket, és ezt majd meglátjuk, hogyan. Kedves Krisztina, a Jézus Krisztusért szóló lelkesedés, az határozza meg a te életedet is, tartósan, életre szólóan, hogy növekedjen a te hited, és bontakozzék ki, és az Úr Jézus Krisztusnak a tanítványaként szeretettel köszöntünk, hiszen velünk együtt lelkesedhetsz Jézus Krisztusért, az Isten fiáért, a megváltóért. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy ilyen csodálatos világba tettél minket, és nem azért tetted ezt, hogy hidegen, hűvösen szemléljük, hogy kritizáljuk ezt a világot és egymást, hanem azért tettél ide, hogy megajándékozottnak tudjuk magunkat, és lelkesedjünk napról napra. Köszönjük, hogy ezért jöttél közel hozzánk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus olyan valaki, akit láthattunk, akiben téged megismerhetünk és lelkesedhetünk, érted, és ő érte. Kérünk téged, hogy ezt a lelkesedést tápláld és erősítsd napról napra a szívünkben. Amen. Most fennállva valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most kérdezlek téged, testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Kész vagy-e?
Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, nevedet szólítottalak téged, egyébként.
Isten áldását kívánjuk mindannyian, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kedves megkereszteltet is, hogy foglaljon helyet a gyülekezet körében, a padokban is, mindnyájan foglaljunk helyet. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk Józsa Árpádné Búza Erzsébet és Szabó Ferencné Pásti Margit 88 évesen elhunytak testvéreinktől. Horváth Sándortól, aki 56 éves volt, valamint Szabó Sándorné Fehér Margittól, aki 71 éves korában halt meg. Ezen a héten veszünk búcsút két kedves gyülekezeti tagunktól, Iványáné Renkó Piroska temetése szerdán 9 óra 45-kor, Brixel Ferencné Kárpáti Magdolna Ildikójé pedig pénteken 13 óra 15-kor lesz a csepeli temetőben. A gyászoló családok számára innen is szeretettel kívánjuk Isten vigasztalását. A mai Isten tiszteleten kereszteltük meg Jónás Krisztina májusban konfirmációra készülő testvérünket. Isten áldja életét, hitben való növekedését. Ma délután családi istentisztelet lesz 4 órától gyülekezeti termünkben. Szeretettel várunk mindenkit. Szombaton ifjúsági csendes nap lesz, 10 órától ugyancsak a gyülekezeti teremben. Minden konfirmációra készülő és konfirmált fiatalt szeretettel várunk. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget egyházunk egésze és a Patmosz alapítvány számára. Ez az alapítvány közvetlenül a gyülekezetünk életét támogatja. Új szabály, aki ettől az évtől valamely egyház javára rendelkezik, az a rendelkezés visszavonásig érvényes lesz a következő adóévekre is. Mindazok, akik jelen vannak az Isten tisztelten, és még nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásáról, de szeretnék azt megtenni a Magyarországi Református Egyház, valamint a Patmosz Alapítvány javára, kérjük maradjanak az Isten tiszteletet követően, a lelkészi hivatalban egy irat aláírásával nyilatkozhatnak erről mindössze egy perc alatt. És szeretettel bíztatok mindenkit, aki esetleg még nem tette meg, hogy gyakoroljuk a jogunkat, éljünk a szavazási jogunkkal mindannyian, lelkiismeretünk szerint. Most énekeljük a 296. dicséret első 4 versét, Szép tündöklő hajnalcsillag így kezdődik. Hallgassuk meg Isten igéjét Malakiás könyvéből, a Károlyi Biblia szerint a 4. fejezetből. Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat, és feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt turkok, és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem-e földet átokkal. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Jöjjetek, helyünkről fölkelve imádkozzunk. Dicsőítünk Istenünk a te jó terveidért, hogy úgy láthatjuk, úgy tudhatjuk ezt a világot, mint amely a te kezedben van, és jó kezekben van, mert te szorosan tartod, és a te akaratod nélkül semmi sem történhetik ezen a világon. Köszönjük, hogy így halad világunk a beteljesedés felé, Köszönjük, hogy érdemes megtanulnunk hinni, remélni és szeretni, mert a végén már csak ezekre lesz szükség, és ebben és ebből fogunk élni. És köszönjük, hogy ez a tanulás most történik. Köszönjük, hogy úgy láthatjuk a nehéz hétköznapokat is, hogy abban te formálsz és tanítasz mindnyájunkat. És köszönjük, hogy ilyenkor vasárnap délelőtt különösen te akarsz minket tanítani, szavaddal, igéddel befolyásolni minket, meghatározni az életünket. Kérünk téged, hogy legyen szent lelked most is közöttünk. Nagyon nagy szükségünk van a te békességedre, a te örömödre, a te útbaigazításodra, a te vigasztalásodra. Kérünk mindnyájunknak, add meg, amire a legjobban vágyunk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, 294. dicséret első versét énekelve, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Evangéliumát, húsvétkor egy kis kitérő volt szünet. Máté evangélium a 17. fejezetében tartunk, és most a 10. verstől a 13. olvasom. És megkérdezték Jézust az ő tanítványai, miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie? Jézus pedig ezt mondta, illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít, de mondom nektek, hogy illés immár eljött. És nem ismerték meg őt, hanem azt mívelték vele, amit akartak. Ugyanígy az emberfiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szólt nekik. Foglaljuk el helyünket. Két héttel ezelőtt volt az előzményről szó, hogy Jézus Krisztus a hegyen megdicsőült. Csak három tanítványt vitt magával, Pétert, Jakabot és Jánost, és ő előttük megmutatkozott Jézus Krisztus dicsősége. Péter rögtön ki is fejezte, hogy olyan jó ez, maradjunk itt, ha akarod, sátrat csinálok neked. És Jézus Krisztus nem akarta, hanem rájuk parancsolt, hogy ne mondják ezt senkinek, amíg föl nem támad a halálból. És erre jött a kérdés, miért mondják az írástudók, hogy előbb illésnek kell eljönnie? A tanítványok nem értették, hogyha Jézus föltámad a halálból, akkor az azt jelenti, hogy eljön az Isten országa, itt a halottak föltámadása, ez a mostani életünk teljesen véget ér, és ide jön közénk az örök élet, így gondolták ezt, teljesen logikusan az ő emberi gondolkodásuk szerint. De valami szöget ütött a fejükbe, hogy az írás tudók, a Biblia magyarázók azt mondják, hogy hát az nem jön el addig, amíg Illés próféta el nem jön, aki az embereket megváltoztatja és helyreállítja, és ő fogja elhozni az Isten országát. De hát hol van Illés próféta? Vagy nem így van? A tanítványok sokszor tapasztalták már, hogy Jézus Krisztus másképp magyarázza az írásokat, mint a többi rabbi. És akkor Jézus így felelt, hogy Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít. Mindent helyreállít. Azt olvastuk, itt Jézus Krisztus megerősíti ezt a vélekedést, a tanítványok bizonytalanok, hogy azt mondják az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie, de Jézus Krisztus ismerte az írásokat. Azért olvastam föl Malakiás proféciáját, az Ószövetség utolsó mondatait, mert abban benne volt ez. Íme én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Jézus Krisztus ismerte az írásokat, ezért azt mondta, hogy igen, eljön. Ez teljesen jól mondják az írástudók, hiszen ezt a Biblia mondja. De hozzáteszi, hogy Illés már eljött. És azt tettek vele, amit akartak. És a tanítványok megértették ebből, miután hozzátette, hogy így fogjanak vele is, az emberfiával is azt tenni, amit akarnak. A tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszél. Ez olyan furcsa dolog, hogy Keresztelő Jánost Illéssel azonosítja a Biblia, de ez az azonosítás természetesen annyi, hogy Keresztelő János ugyanazzal a lelkülettel, hasonló feladattal jött ebbe a világba, mint Illés. Tehát a Biblia szerint nyilvánvalóan két különböző személyről van szó, a történelem két különböző pontján, de a lelkületük, a bennük megszólaló Isten lelke ugyanaz, és a küldetésük is teljesen hasonló. Illés akkor jött Izraelbe, amikor szinte az egész nép bálványimádásba merült, eltávolodott Istentől, csak 6000 ember maradt meg az élő Istenhez való hűségbe. Jézus korában már a rabbiknál szóban ez elő sem fordulhatott, hogy bálványimádó lett volna bárki is Izraelben. Sőt, dicsekedtek ezzel, hogy ők az élő Istent imádják egyedül az összes többi nép közül. De a kor mégis egészen hasonló volt, mert ez az Isten iránti hűség, ez csak szavakban merült ki a legtöbbeknél. Ez nem lelkesedés volt, ahogyan itt a keresztelőnél mondtam, hogy igazából a lelkesedés tesz minket keresztjénekké, igaz hívőkké. A tanok nem tesznek azzá. Ezeket a zsidó embereket se tette a tan, az élő Isten igaz népévé. Sőt, mikor eljött a Messiás, előtte eljött Illés, egyiket se ismerték föl, sőt, mind a kettővel azt tettek, amit akartak. Itt Jézus Krisztus tulajdonképpen a tanítványokat tanítja, figyelmezteti erre a lelkesedésre. Hiszen a tanítványok számára nagyon lelkesítő volt, hogy látták Jézust dicsőségében. Amit eddig csak a szívükben sejtettek, tudtak, reméltek, hogy ő a Messiás. Ő valaki csodálatos, aki az Istentől jött hozzájuk, és aki elhozza az Isten igazi uralmát erre a földre. Ezt csak a szívükben remélték, de ott egy rövid időre látták valóságos dicsfényben. Ahogyan beszélgetett több száz évvel meghalt szentekkel, Mózessel és Illéssel. Ez nagyon lelkesítő lehetett a tanítványoknak, de Jézus azonnal levonult velük a völgybe, nem kérte a sátrat, hogy ott maradjanak, és szerette volna, hogyha ez a lelkesedés mégiscsak ott élt volna bennük, olyannyira, hogy még az ő kereszthalálát is túlélte volna, és hát ez történt. Valami picike, pislákoló maradvány még azután is ott maradt a lelkesedésükből. Azután is ragaszkodtak Jézushoz, bár teljesen nem értették, hogy mi történt, és hogy miért lehet még ezután is valamit várni Jézustól, és lelkesedni érte. Tulajdonképpen ez az élet, ahogy mondtam, az Istenért való lelkesedésről szól. Ha megnézzük Jézus tanítását, Jézus azt mondta lépten nyomon, hogy az én atyám. És ezt lelkesedéssel mondta mindig. Ő lelkesedett a mennyei atyáért. És mindenben, ebben az életben, mindenben őt látta meg. Minden apró mozzanatban. És még a nehezekben is. És azt mondta, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Még arra is azt mondta, hogy a nagyok és értelmesek elől Isten elrejtette az evangélium üzenetét, és nem értik meg. Még akkor is dicsőítette az atyát, hogy igen, ez a te terved. Jézus Krisztus lelkesedett az atyáért, és ebben volt más, mint mi. Ő ugyanabban a világban élt, mint mi, és mi le vagyunk hangolva, elcsüggedve, félünk, sopánkodunk, ő pedig lelkesedett az atyáért, és azért az ajándékért, amit kapott itt ebben az életben. És ugyanebben a világban élt ő is. És a sorsa nem, hogy könnyebb lett volna, mint a miénk, de tudjuk, hogy nehezebb volt. Mi nem tudunk lelkesedni az atyáért, de tudunk lelkesedni Jézus Krisztusért, mert ő éppen azért jött el. Hogy nekünk megmutassa az atyát. Valahol így megváltunk Jézus Krisztus, hogy ő az egyetlen, aki lelkesedni tudott az atyáért. Ő az atya egyszülött fia, aki az Istenben való hitben élt ebben a világban töretlen módon. És nekünk a feladatunk az, hogy ha nem is tudunk lelkesedni az atyáért, de kezdjünk el lelkesedni Jézus Krisztusért, akiben ő az életét adta értünk, és megváltott a bűn hatalmából. Nagyon érdekes a különbség Jézus Krisztus és a tanítványok között. A tanítványok nem értettek igazán semmit. Bizonytalanok voltak mindenben. Itt kérdezik bizonytalanul, ahogy mondtam, hogy hát azt mondják, hogy illésnek kell előbb eljönnie. És nem értik most ezt. Jól mondják, nem jól mondják, hogyan jön el. Jézusnak pedig megvan a válasza. Ő határozottan tudja, hogy igen, előbb illés jön el, és el is jött már. Mert Jézus Krisztus lelkesedése nem üres lelkesedés volt, hanem ő pontosan ismerte az Atyát, mert olvasta és ismerte a Bibliát. És ez nagyon fontos, hogy mi emberek tudunk lelkesedni, de nem mindegy, hogy kiért, miért lelkesedünk. Ahogy mondtam, a keresztelőnél a lelkesedés nagyon fontos. Ezt Isten adta így az életünknek, hogy mi szeretetben éljünk, szeretetet tanuljunk, vagyis lelkesedni tanuljunk, más szóval. Ez az ő terve. Aki szkeptikus, aki kritizál, csak lesajnál, és nincs pozitív lelkesedés a szívében, az nem jó irányba halad. De nem mindegy, hogy miért, kiért lelkesedünk. És igazából pontosan tudhatjuk, és kell tudnunk, hogy mi az igazság, amikor Istenért lelkesedünk, Jézus Krisztusért. És Jézus Krisztus tudta. Hát ő előtte csodálatos és szent volt a Biblia. És tudta, hogy abban Isten szól hozzánk. Abban meg lehet bízni. És ezért válaszolt határozottan, hogy igen, illés eljött. Csak nem ismerték föl. Lelkesedjünk, de határozott alapon. Ismerjük meg az igazságot a Bibliából. És Jézus Krisztus tudott lelkesedni keresztelő Jánosért. Ez innen is fölsejlik, és már tárgyaltunk olyan szakaszokat, amikor Jézus Krisztus ezt határozottan kimondta, hogy nincs az emberek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de a mennyek országában legkisebb is nagyobb lesz nála. Lelkesedett keresztelő Jánosért. Pedig keresztelő János korán sem volt tökéletes. Ahogyan fogadta Jézus Krisztust, mikor jött megkeresztelkedni, látta a különbséget. Mindenki jött lehajtott fejjel bűnbánattal, és megvalva a bűneit, és Jézus Krisztus jött, ragyogva és lelkesedve az Atyáért, hogy keresztelj meg. És mit mondott keresztelő János? Neked kellene engem megkeresztelni. Mert tudta, hogy ő is pontosan olyan bűnös, mint az összes többi ember. És Jézus mégis lelkesedett keresztelő Jánosért is, mert testvérének tudta. Az Atyáért való lelkesedésben, mert szeretett közösségben volt, ahogy Jézus Krisztus szeretett közösségben volt az Atyával, és lelkesedett érte, azt mondta, ezt a szeretett közösséget én megélem veletek, tanítványaimmal, és ez az Atyával való szeretett közösség. És keresztelő Jánossal is ilyen szeretett közösségben és lelkesedésben volt, ez nyilatkozta róla, hogy illés eljön és mindent helyreállít. Kell ennél nagyobb nyilatkozat keresztelő János mellett, hogy ez megtörtént. Mindent helyreállít. elvégezte a feladatát. Valóban csodálatos dolog volt az Isten lelkétől 400 évvel ezelőtt élt Malakiás próféta, ő volt az utolsó próféta. És az emberek nem lelkesedtek már Istenért, egyre kevésbé. Egyre langyosabb lett az élet, és akkor jött keresztelő János, fölfedezte a Bibliából, hogy eljött a Dániel által megjövendőlt idő, itt kell lennie a Messiásnak, térjetek meg, mert szorongatóan közel jött az Isten országa. És az emberek elkezdtek megindulni. Előbb csak egy-egy ember a pusztába oda tévedt. De azt annyira megragadta, amit keresztelő Jánostól hallott, hogy továbbadta szomszédainak, ismerőseinek, és egyre többen jöttek oda a pusztába keresztelő Jánoshoz. És valami csodálatos mozgalom támadt, ébredés támadt a megfásult zsidó emberek között, újra a lelkesedés az Isten iránt, hogy készüljünk, tegyük tisztává a szívünket, hogy méltón fogadjuk, mert jön, mert eljön az ő országa. Nagyon nagy dolog volt ez. Ez volt az ő munkája, hogy helyreállítson mindent, az emberi lelkeket. Az emberi lelkekben a lelkesedést az Isten iránt. Hogy feszülten várják, hogy készüljenek. Ez is nagyon fontos. Hogyha mi lelkesedünk Istenért, az abban látszik meg, hogy lelkesedünk. Azokért, akik lelkesednek Krisztusért. Mert azok a testvéreink. Teljesen mindegy, hogy milyen tanokat hirdetnek ilyen szempontból. Az már más kérdés, hogy mondtam, hogy tudni kell, hogy kiért és miért lelkesedünk, és a Biblia egyértelműen megmondja, és ebben sok-sok tévedés lehet, és azért kell pontosan ismernünk a Bibliát. De aki Jézus Krisztusért lelkesedik, és benne az Atyáért lelkesedik, az nekünk testvérünk. Azzal együtt lelkesedünk. Ő szeretnünk kell. Mindaz, aki szereti az Istent, azt is szereti, aki őtőle született. Valahogy így mondja ezt János apostol. És az is nagyon fontos, hogy ez a lelkesedés olyan, amit nem tör le a látható kudarc. Tehát keresztelő János börtönbe került, és lefejezték. Itt így mondja röviden, hogy azt csináltak vele, amit akartak. Kudarc, nem? Eljött Illés próféta, eljött, hogy helyreállítson mindent, hogy hirdesse, hogy jön az Isten országa, és az emberek börtönbe vetették, lefejezték, kész. És azt mondja, hogy az ember fiával is ugyanezt fogják tenni. De túllátott ezen a kudarcon. A lelkesedése nagyobb volt, mert ugye keresztelő János elvégezte a feladatát. Mindent helyreállított. Az nemzedéki ellentéteken túlsegítette az embereket. Az egyik legnagyobb ellentét. Az apák szívét a fiakhoz, és a fiakét az apákhoz fordítja. Arra készteti őket, hogy együtt készüljenek az Isten fogadására, együtt bánják meg a bűneiket, együtt vizsgálják felül az életüket, és ezt megtette keresztelő János, küldetését elvégezte. Az, hogy mi történt vele, hogy börtönbe került, hogy lefejezték, no és? Hát tudjuk, hogy az csak a világ látható része. A fontosabb, a láthatatlan, az az Isten országa, amelyben örökké való az ember élete. Ha hisz, akkor kiteljesedik az élete. Ha hisz Jézus Krisztusban. Tehát ebből az igéből tanulság nekünk is, hogy lelkesedjünk bátran. Lelkesedjünk mi is az Atyáért, Jézus Krisztusért. Mert Jézus Krisztusban ismerhetjük meg az Atyát, ennek a világnak a tervezőjét és kézben tartóját. A Biblia alapján lelkesedjünk érte. Ismerjük meg, töviről hegyire, hogy mit is hiszünk, hogy mi is történik ebben a világban. Miért van ez a világ? Úgy lelkesedjünk Jézus Krisztusban az Istenért, hogy lelkesedjünk a többiekért is, akik lelkesednek érte. Ne fanyalogjunk, hogy hát ő nem igazi testvére. Ó, hát ő ezt még nem tudja, meg lelkesedjünk. Jézus Krisztus lelkesedni tudott a hívő emberekért, a piciny hitért is. És a körülmények ellenére is lelkesedjünk. Mert tudjuk, hogy az, hogy mi történik, hogy az emberek rátámadnak az igazságra mindig, és letiporják, és fölmagasztalják a rosszat, mégse ezé az utolsó szó. Az igazság már elhangzott. A hívó szó Keresztelő Jánosban ott volt, és ezt nem lehet kitörölni. Nem lehetett kitörölni a zsidók életéből. És aztán mikor, ugye Jézus Krisztus is ugyanúgy elvégezte a küldetését, és meghalt, utána találkoztak vele a benne hívők, mint feltámadottal, és megkezdődött a kereszténység terjedése. És nem lehetett megállítani. És máig itt van, és az egész világon elterjedt. És most már nincs olyan nép, akinek a fiai lassan ne hallottak volna róla. A körülmények ne csüggesszenek el a lelkesedésünkbe. Így legyen. Amen. Most válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 294. dicséret, második és harmadik versét, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Testvéreim, helyünkről fölkelve ismét imádkozzunk. Olyan jó nekünk, Urunk, a Te közeledbe jönni újra meg újra. A Te szereteted átmelegíti a szívünket Jézus Krisztusban, és lelkesít. Annyira fásult és fanyalgó ez a világ, és kritikával van tele, és gúnyolódással, hitetlenséggel. Köszönjük, hogy a mi szívünk megtelhet a Te jelenléted áldásaival, békességgel, örömmel, szeretettel. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor mi is beleesünk ebbe a fásultságba, akár kritikával vagyunk tele. Köszönjük, hogy újra meg újra kiemelsz ebből. Töltsd meg, Uram, a szívünket lelkesedéssel irántad, a Biblia iránt, a keresztény testvéreink iránt, és segíts át ezzel a lelkesedéssel minden nehézségen és szenvedésen minket. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád a szenvedőket, gyászoló testvéreinket, betegápolókat, mindenkit, akinek gondja, terhe van. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most népünket is imádságunkba ölelve énekeljük a szózatot.
Élnek halnak.
Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, befejezésül énekeljük a 769. énekünket a Barna könyvből, így kezdődik, mind adjon hálát Istennek. Minden versével énekeljük.